Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Jelenések könyvének a csúcsán vagyunk. 52. alkalommal foglalkozunk ezzel a könyvvel, és most már csak egyetlen egy lépés van a harmadik angyali üzenet, hogy teljes legyen az a hatalmas nagy katedrális, ami tulajdonképpen nem más, mint ez a könyv, amit jelenések könyvének, a kánon utolsó könyvének tartunk. A jelenések könyvének szerkezetében a csúcson egy angyal repül. Ennél az angyalnál, mint láttuk, az örökkévaló evangélium van, és ez az örökkévaló evangélium tulajdonképpen nem más, mint Isten egy felajánlott új szövetsége. Az egész Szentírást úgy lehet megérteni, hogy szövetségek sora. Megteremti Isten az ember bűnbe esik, és az Éden kapujában Isten szövetséget köt Ádámmal, és Ádám és Éva, Kain, Ábel története igazolja ezt, és ez az első generáció ezzel a szövetséggel nem él. Jön a vízözön. Isten új szövetséget köt Noéval. Noé után jön Bábel. Az emberek nem élnek ezzel a szövetséggel. Ezért Isten új szövetséget köt, most Ábrahámmal. Aztán Ábrahám életében is jönnek gondok, bajok, ezt a szövetséget megújítja többször az Úr, azután Jákobbal újra megköti ezt a szövetséget, Mózessel megköti a szövetséget, Mózesen keresztül az egész néppel, és a proféták már arról beszélnek, hogy szükség van majd egy új szövetségre. Jézusban ez az új szövetség létrejött. És Isten újra és újra felajánlja a szövetségét az embernek. Azt gondolhatnánk, hogy ezek a szövetségek változóak, pedig ennek a szövetségnek egyik oldalán, ahol Isten áll, változhatatlan a cél. Isten nem akar mást, mint azt, hogy én ember legyek. Nem mondja, csak ember. De úgy ember, ahogy ő megteremtett. És ennek érdekében újra és újra a szövetséget akar velem kötni, újra és újra feltételeket szab elém, újra és újra alapelveket szab elém, újra és újra történik ez az Isten az én életemben, és nekem csak egy dolgom van, igen mondani erre. Jelenések könyvének 14. fejezetének 8. verse, az utolsó felajánlott szövetség. Ez az örökkévaló evangélium. Amiben az az örökkévaló, hogy Istennek mindig egy célja volt, hogy én ember legyek. Ez az evangélium lényege. De ezt a szövetséget, hogy az elsőt is, a másodikat is, a többit is el kell fogadni. Ez jelenések könyvének a nagy tétje. Ha most viszont megnézzük ezeket a szövetségkötéseket, akkor nagyon érdekes módon mindig három elemet találunk ezekben a szövetségekben. Az első elemet úgy lehet mondani pontosan megfogalmazva, hogy egy apodiktikus rész van, vagyis egy alapelvet rögzít egy szövetség. Egy olyan kézzelfogható, alapvető dolgot mond el Isten, ami az ővele való kapcsolatomnak az alapja. Ezért van az, hogy a szövetségkötésben mindig van egy alapelv, a második lépés az mindig egy történeti helyzet, amiben ennek az alapelvnek érvényesülni kell, és a harmadik lépés pedig mindig olyan szabályoknak a sorozata, ami megvéd engem, hogy ennek az alapelvnek eleget tegyek, ennek az alapelvnek a szellemében éljek. Ha az elsőt apodiktikusnak mondtam, akkor egy jogi kifejezéssel hadd mondjam kazuisztikusnak ezt a harmadikat. Ezért van az, hogy ez a nagy erejű angyal, amelyik az ég közepén repül, és meghirdeti az örökkévaló evangéliumot minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, az üzenetét három angyalra bízza. Hármassá bomlik szét ez az üzenet. Ez nem három darab üzenet, ez egy üzenet, aminek három egysége van. Az első rész, az első angyali üzenet, amit múlt héten tanulmányoztunk, az egy apodiktikus elv. Féljétek az Istent, Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, Istennek adjatok dicsőséget. Ezek alapelvek. Ez az Isten és az ember közötti kapcsolatnak az alapja. A második angyali üzenet, amit ma fogunk tanulmányozni, egy történetről szól. Egy olyan történésről, amiben Istennek ez az utolsó kegyelmi üzenete zajlik. Egy történeti folyamatot ír le. És ezt a történeti folyamatot kell megvizsgálnunk. Ez a Jelenések könyvének az egyik fontos témája, pontosan a második része a Jelenések könyvének szinte e körül, az alapelv körül forog. Itt említi először Babilon nevét a Jelenések könyve, és utána nagyon sokszor már, ezt láttuk a korábbi igetanulmányaink alkalmával, nagyon gyakran előkerül ez a fogalom, hogy Babilon. A harmadik angyali üzenet az úgy írható le, hogy akkor, ha. Úgy mondtam, hogy ez egy kazuisztikus része a hármas angyali üzenetnek, mint ahogy minden szövetségkötésnek van egy ilyen része. Egy akkor, ha. Ha ezt és ezt és ezt teszed, akkor annak az és az és az lesz a következménye. Ha ezt megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy például, hogy egy szövetséget, a legnevezetesebbet, az ószövetségi törvényadás szövetségét vizsgáljuk meg, ott is erről a három dologról van szó. Ha megnézzük a Jelenések könyvének ezt a csúcsát, akkor ezt nagyon sok írásmagyarázó észrevette, adventista, nem adventista, írásmagyarázó egyformán. Nagyon hasonlít a szerkezete Mózes második könyve 19-től 23. fejezetig terjedő szakaszra. Ott is van egy történelmi alapelv. Ez a történeti alapvető igazság, amire az egész 10 parancsolat épül, az a 10 parancsolat első félmondatában már ott van. Kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ez egy történeti tapasztalat. Ez a történeti tapasztalat, a szabadítás történeti tapasztalata adja meg az alapot, hogy a 10 parancsolatnak ezt az alapelvét, apodiktikus alapelvét, így lehetne mondani, elmondja Mózes második könyve. És ezt egészíti ki egy csomó szabállyal, ami a 20. fejezet második részétől egészen a 23. fejezetig tart. Ugyanerre a szerkezetre épül ez is. És hogyha most megnézzük a Jelenések könyvének ezt a nagyon érdekes szerkezetét, akkor a Babilon fogalmát egy kicsikét közelebbről is meg kell ismernünk. Ez az a fogalom, ami többek között az egyik kulcsa Jelenések könyvének. Ha megnézzük a második angyali üzenetet, akkor azt lehet mondani, hogy a Babilonra vonatkozó ígék a legközelebb állnak a szó szerinti idézettséghez. Ugye elmondtuk azt, hogy Jelenések könyve 54%-a, versének 54%-a az ószövetségi képeket alkalmaz, és csak az ószövetség felől lehet megérteni, de a Jelenések könyve kerüli a szó szerinti idézeteket. Ez azért van, mert illegalitásból írja János ezt a levelet, és ezért vigyáz arra, hogy a cenzúra, akin át kellett, hogy menjen a Jelenések könyve, még eljutott a 7 gyülekezethez, akik az első címzettjei voltak ennek a könyvnek, észre ne vegye, hogy itt miről van szó. De ezen a ponton majdnem szó szerint idéz ószövetségi igéket a Jelenések könyve. Erről majd egy kicsit később beszélünk. Ha most megnézzük a Jelenések könyvének ezt a nagyon érdekes történeti képét, akkor a következőket kell elsőre észrevenni. Az ég közepén repülő, örökkévaló evangéliumot hirdető angyal három részre osztott üzenetében az első és a harmadik üzenet az nagy hangon, vagy úgy lehetne fordítani a görög szöveget, hatalmas hangon elmondott üzenet, egy nagyon hangsúlyos üzenet. A második angyal üzenetnél ezt a kifejezést, hogy nagy hangon, vagy hatalmas hangon, ezt nem olvassuk. Ellenben nagyon érdekes módon másféle formában hangsúlyozza ennek a második angyali üzenetnek a lényegét a jelenések könyve. Úgy, hogy a 18. fejezet első három versében ezt megismétli. Egy kicsit másképp. Megismétli egy kicsit más szituációban. Ugyanarról van szó, de egy kicsit más szemléleti móddal közelíti meg ezt, más látószögből közelíti meg ezt az igazságot, és így tesz egy hatalmas nagy hangsúlyt arra, amit mondani akar. Hát akkor mi is ez a Babilon? Vagy ki is ez a Babilon? A jelenések könyvének, ugye megszokhattuk már, a képei azok nagyon érdekes párhuzamos képek. Erről is lehetne egy sorozatot tartani, mert szinte minden képnek megvan a párhuzama a könyvön belül. A sárkánynak a bárány, a parázna asszonynak a napba öltözött asszony, a Babilonnak, várom, hogy segítsetek, Babilonnak Jeruzsálem. Ha most megnézzük ezt a képet, hogy Babilon, Babilonnak a helyét sem nagyon tudták akkor, amikor a jelenések könyve íródott, egy romváros volt. Jeruzsálem is romváros volt. Akkor Élia Kapitóliának hívták, más neve volt, zsidóknak belépni tilos volt a városban. Jeruzsálem mintha nem lett volna. Ez mutatja azt, hogy ezek a képek szimbolikusak, és a szimbólumnak mindig az a lényege, hogy a tartalmát ismerjük meg. A szimbólum akkor szemléltet, hogyha tudom a tartalmát. Ha nem tudom a tartalmát, akkor homályos lesz az egész. A jelenések könyvét azért felejtette el a kereszténység, és azért van sok-sok zavar még most is a fejekben a jelenések könyve kapcsán, mert ezeket a szimbólumokat felejtettük el. Babilon egy szimbólum volt. És ennek a szimbólumnak a kulcsa, mint ahogy minden jelenések könyvében lévő képnek a szimbóluma, az az Ószövetségben van. Ez volt az a kód, ez a közös nyelv, amit beszélt János, aki Pátmoszról, a börtönszigetről ír, a kis-ázsiai gyülekezeteknek. Ez volt az a kulcs, amit mindenki értett. Mit jelent hát akkor Babilon? Nézzük az Ószövetséget, hol szerepel Babilon az Ószövetségben. Ó, mondjátok, nagyon sokszor. Pedig nem is olyan sokszor. Babilont két összefüggésben említi az Ószövetség. Egyrészt említi az ős Babilon, Bábel tornyát, másrészt pedig az új babiloniai birodalomról, Nabukodonozor Babilonjáról beszél a Szentírás. Nagyon sokat. Nézzük röviden, hogy mit is mond az Ószövetség Babilonról. Bábel tornya. Ennek van egy újszövetségi ellenképe. Bábel tornyánál azt látjuk, hogy az emberek nyelve összezavarodik, és nem értenek szót egymással. Az újszövetségi ellenképünk közt különböző nyelvű emberek az Isten szavát megértik a Szentlélek segítségével. Amíg Bábelnél arról van szó, hogy az ember, aki kapott egy ígéretet, egy szövetséget, a Noé szövetséget, amiben Isten megígéri, és a szivárvány jelével újra és újra emlékezteti az embert arra, hogy vízözön pedig többet nem lesz. A bábeli emberek úgy gondolták, hogy jó, jó, hát a Isten ezt mondta ugyan, de biztosítás, biztonság, építsünk csak egy tornyot, és annak a tetején, ha jön is az özönvíz, hát ha Isten nem gondolta ezt komolyan, akkor megmenekülünk. És óriási erőfeszítéssel, hatalmas technikai tudással, óriási kulturális vívmányként, ugye a kövek helyett téglát vetnek, szurokkal összeragasszák a téglát, emelkedik a torony csodálatos magasságokba, és Mózes első könyvében azt olvassuk, hogy neveti ezt az Úr. Mert míg a torony épül, történik valami. Mennél inkább úgy érzi az ember, hogy közel ér a mennyhez, annál kevésbé ért szót a másikkal. Bábelnél nem a különböző nyelvek kialakulásáról van szó, hanem arról van szó, ami a 21. századi embernek a legnagyobb gondja. Magyarul mondom, sokszor magyarán mondom, és a másik nem érti meg. Ekkor tessék tolmácsolni. Ez Bábel tragédiája. Az utolsó időkben is erről van szó. Isten felállja az örökkévaló evangéliumot, ez az utolsó szövetség, és Bábel tornya épül. És mennél jobban épül a modern Bábel, mennél jobban úgy érezzük, hogy birtokunkban van a föld. Az én generáció még emlékszik arra, hogy a nagyhazába, tudják, hogy mire gondolok, hogy ott ugye Szibériába. Majd ugye az Isten rosszul teremtette a folyókat, és azok az északi jeges tengerbe ömlenek, majd gátakkal megfordítjuk a folyókat, és a sivatagot öntözni kezdjük, és akkor majd paradicsom lesz az egész világ. Most meg annak örülünk, hogy hál' Istennek nem sikerült. Elég bajunk van az időjárással így is. Ez csak egy példa. De vannak ilyen modern bábelek, hogy majd megoldjuk. És egyre kevésbé értünk szót egymással, és ez kicsiben is így van. Egyre kevésbé értünk szót egymással, mert bennünk is épül a Bábel torony. De nagyon fontos figyelni a másik ószövetségi összefüggésre. Ez az új babilóniai birodalom. Hosszú ideig nem hallunk a Bibliában Babilonról, azért nem, mert Babilon az asszír birodalomnak egy kis vidéki városává esett vissza. A fordulat valamikor a 7. század végén kezdődött el, azzal, ez a Krisztus előtti 7. század, azzal kezdődött el ez a fordulat, hogy a hajózás hirtelen megerősödött. És Indiából kezdtek befutni a hajók a Tigris és Eufrates deltáján keresztül Babilonig. Jöttek a kereskedők csodálatos indiai áruval. De az áru csak úgy érték, ha eladjuk. És ezt az árut eladni úgy lehetett igazán, hogy át kellett szállítani Babilonból valahova Tírus-Szidon városában, a föníciaiak nagy kereskedő városaiban, és a föníciaiak uralták legalábbis tengeren az egész földközi tenger vidékét. Itt lesz nagy ára az árunak. És ezért létrejött valami új. Asszíria elöregedett, három oldalról támadták meg, északról a médek, az egyiptomiak és Babilon, és ebben a hármas satuban az önmagát túlélő, kegyetlen asszír birodalom összeomlik. És létrejön az új babiloniai birodalom, amelyik egyet akar. Egy hármas szövetség arra szerveződik, hogy gazdagon éljen. Arra szövetkezik, hogy egy jóléti társadalmat hozzon létre. És ezt úgy teszi meg, hogy a kereskedők, akiknek érdeke volt, hogy az áru biztosan célba érkezzen, segítségül hívják a papokat, akik ideológiát adnak az egésznek. A bábeli Bél kultuszában ekkor terjed el az a dolog, hogy az uralkodó minden évben Isten kegyelméből újra és újra megkapja a birodalom feletti uralmat. Minden szeptemberben az Akitu szertartáson meg kellett jelenni az uralkodónak, amikor odaért a templom ajtajába, letépték róla a királyi ruhát, felpofozta a pap, ókori források mondják, leköpdöste, és akkor az uralkodónak könyörögni kellett a bábeli bélhez, nem a papokhoz, csak a bábeli bélhez. Ekkor a papok lemosták, újra ráadták a királyi ruhát, fel kellett lépnie a bábeli bél szobrának a talpazatára, kezet kellett fogni a bábeli béllel, és ezzel a kézfogással szimbolikusan átvette a hatalmat ismét egy évre, És az volt a dolga, hogy katonailag védje az országot. Ezért kialakult a hármas szövetség. Kereskedők, papok, ideológusok és katonák. És első pillanatra virágzott is ez a birodalom. Ez az óriási virágzás viszont nagyon rövid ideig tartott. A papok érdeke, a kereskedők érdeke és a katonák érdeke nehezen egyeztethető. Ebbe a babiloniai birodalomba került, úgy mondjuk, hogy fogságba, de ez nem pontos. Tudnélik, ez nem gulág volt, ahova bezárták az embereket. Ez csak áttelepítés volt, amiért a zsidók, ugye háromszor is, illetve négyszer is járt Jeruzsálemben Nabukodonozor, míg negyedszerre lerombolta. Ennek az egész műveletnek csak az volt a célja, hogy a zsidók állandóan hol ide, hol oda, hol Egyiptom pártján álltak, hol itt, hol ott álltak, pártoskodtak, és zavarták a kereskedelmi forgalmat. Ezért színe virágát a népnek összecsomagoltatta Nabukodonozor, és áttelepítette valahol a birodalom. És ez az áttelepítés nagyon jól jött Izraelnek. 70 év alatt hihetetlen gyorsan meggazdagodott Izrael. Ismerték egymást, hogy a földművelésben nehezen tudtak részt venni. Egyrészt otthon Júdea nem volt alkalmas a földművelésre, pásztorkodni pedig nem volt terület az öntözött, belterjesen megművelt Mezopotámiában. Ezért maradt az ipar és a kereskedelem. Ügyes iparosok és jó kereskedők voltak, ismerték egymást, és ezt az ismerettséget kihasználták. Jött a hazatelepedés ideje. Ezrás és Nehémiás kora. És a tudósok szerint csak egy 10% volt az, aki hazament. A többi maradt. És ezért van az, hogy Ézsaiás és Jeremiás próféta könyvében több helyen is olvasuk. Szó szerint ugyanez, hogy leomlott Babilon. Fussatok ki belőle, én népem. És Isten népe nem nagyon akart kifutni. Ez az összkomfortosan megtervezett nagyszerű világ, ami gazdaságilag remekül működött, ez rabigába tartotta a népet. Ha most lépünk egyet, a mi korunkban is megvan ez a hármas szövetség. Vallásos ideológiai hatalom, gazdasági kereskedelmi érdek, és egy szuperhatalom. És a jelenések könyvének a csúcsán, korábbi előadásokban láttuk, erről tanultunk. A sárkány, akinek egy célja van, hogy a bárányt és társait megsemmisítse, a földből feljövő és a tengerből feljövő fenevad. Az egyik egy vallási, a másik pedig egy politikai, katonai hatalom. Így hát mi is fogságban élünk, ha így tetszik, Babilonban. És nekünk is szól az ige, és ez a második angyeli üzenet, hogy leomlott Babilon. Nem azt mondja ez az ige, hogy le fog omlani, hanem azt mondja, hogy leomlott Babilon. Bábel tornya már akkor összedőlt, amikor az első sártéglát a másikra rárakták. Leomlott Babilon. Veszélyes üzenet volt ez az első században. A zsidó irodalomban, Biblián kívüli zsidó irodalomban, az apokaliptikus irodalomban Rómát nevezték Babilonnak. szibilla jövendőlésekben több helyet tudunk erre felsorolni. Azután Báruk apokalipszisében is így beszél róla, és ezek nagyon elterjedt könyvek voltak. És mégis János ezt elmondja, hogy leomlott Babilon. A római birodalom legerősebb első századában elmondja. De miért? Mi az ok? Miért baj, és miért biztos, hogy ez a hamis hármasság meghasonlik egymással, és miért baj az, hogy épül a Bábel torony? Bennünk is, nagyon sokszor. Nézzük csak. Elesett Babilon. Mit tett ez a Babilon? Miért van ez a pusztulás? Azért, mert féktelen paráznosságának haragborával megitatott minden népet. Ez egy jól tudott fél mondat. De ennek a fél mondatnak minden tagjában van egy üzenet. Elsősorban az az üzenet, hogy ez a hatalom féktelen. Ez a féktelen szó, nagyon érdekes a görög szó, tűmosz a görög szó, ami vágyat jelent első jelentésében, szenvedélyt, indulatot jelent. És hogyha körülnézünk a világunkban, akkor a világot, azt a világot, amelyik úgy indult a felvilágosodásnál, hogy a józan észnek az Istenét kezdték imádni az emberek, úgy kezdődik az egész felvilágosodás, még jóval előtte, visszagondolunk jó öreg Descartes, hogy cogito ergo sum, gondolkodom tehát vagyok. 21. században egyre kevésbé gondolkodik az ember, egyre jobban zsigerből cselekszik, nem? Tessék végignézni az életünket. Az egész világot ez a szenvedély uralja. A józanész ellenére élünk. Élni az azt jelenti, hogy a józanésszel szembe önmagamat megvalósítom. Hiába mondjuk azt, hogy egy ember önmagában nem ember, hiába mondom az egyetemen a gyerekeimnek azt, hogy édes lányom, nem az a cél, hogy te önmagadat valósíts meg, hiszen te is azért vagy, mert legalább két ember kellett hozzá, hogy te legyél. Férfi meg egy nő. Nem? És mégis az énemet akarom felemelni szenvedélyesen. A szenvedélynek az a jellemzője, hogy vak. Nem lát. A másik, amit itt mond az Úr, hogy Babilon az parázna. Ez is egy ószövetségi kép, mindenki értette. Lényegében a paráznaság az tulajdonképpen nem más itt átvitt értelemben, mint az Isten iránti hűtlenséget, a bálványimádást jelenti. Ez Hózseás proféta könyvétől kezdve, nagyon sok ószövetségi profétai idézeten, a kiosztott vázlatokban, illetve az a vázlat, amit elvetnek, abban bőven fel van sorolva jó néhány példa. A paráznaság az azt jelenti, hogy hűtlen vagyok az Istenhez. Pontosabban az Istennek azzal a szövetségével vagyok hűtlen, amit ő meg akar velem kötni. Felajánl egy szövetséget, és én nemet mondok rá. Aztán azt mondja tovább, hogy Babilonnak bora van. Babilon részegít, kábít. Megfoszt a józan ítélő képességemtől. És hogyha valami veszélye van a Krisztus váró embernek ma, akkor pontosan az, hogy a józanságomtól foszt meg. Hol az egyik árokba esek bele, hol a másik árokba esek bele. Hol az egyik végletet képviselem, hol a másik végletet képviselem, és Sátánnak teljesen mindegy, csak ne járj az úton. Egy nagyon érdekes ígére, hadd hívjam fel a figyelmet. Ez az ige, ez Péter első levelében található, a 4. fejezet 7. versében. Péter első levelének 4. fejezetének 7. verse, az egy olyan vers, amit nagyon sokszor el kellene olvasnunk. Azt mondja itt Péter, mindennek vége pedig már közel van. Nyilvánvalóan az utolsó idők eseményeiről beszél Péter. Azt mondja, a vége pedig már mindennek közel van. Ha ez valaha igaz volt, akkor ma igaz ez. És akkor mit kell tennünk? Azt mondja tovább. Legyetek tehát józanok és mértékletesek, hogy imádkozhassatok. Ez nem testi állapot csupán. Ez a lélek részegsége. Az a léleknek az a részegsége, amikor én a szenvedélyeim, az előítéleteim, a logikátlan, ilyen-olyan, amolyan frázisaim szerint kezdek gondolkodni. És sodornak az előítéleteim. Tel vagyunk ilyennel egymás iránt. Ez az, ami a Krisztus várásunkat legjobban megoldja. És Babilon bora pontosan itt részegít. Babilon bora az azt jelenti, hogy a józan ítélő képességeimtől megfoszt Babilon bora. És nem a realitást látom, hanem a látszat, az több lesz, mint a valóság. Az egész világunknak ez a problémája. Már ezt úgy mondjuk, hogy a virtuális. Kiépítünk egy virtuális világot. Virtuális dolog a pénz, virtuális dolog az egész komputervilág, hogy nem mondjak mást, virtuális dolog, nagyon sokszor a hatalom is, minden. És ezek a virtuális valóságok az isteni valóságtól, a Teremtő Isten valóságától fosztanak meg. A gazdaság érdekében feláldozzuk a Földünk biológiai egyensúlyát, nem? A gazdaság érdekében mit se törődve a természet törvényeivel, esetleg csinálunk egy vörös iszapárvízt. És akkor azt mondjuk, hogy ja Istenem, pedig ezt nem az angyalok csinálták, ezt mi magunknak. Miért? Nagyon egyszerű. Pénz. Egy virtuális valóság. Ez a mi világunk képe. Részegít. És Babilon ezért omlik le. Ezért ítéli el Isten Babilont. Mert ezzel a részegítő itallal megitat minden népet. Ezt a szót, hogy megitat, úgy lehetne fordítani pontosan, hogy leitat minden népet. A józan ítélő képességünket veszítjük el. Külön-külön mind-mind tudjuk, hogy mi lenne a jó, és közösen valahogy pontosan az ellenkezője jön ki. Ez Babilon bora, amivel minden népet leitat. Ezért fontos ez az üzenet. Ha most összefoglalom mindazt, amit idáig mondtunk, akkor a mai világunk emberének az az alapkérdése, hogy hogyan maradhatok józan. A felolvasott Péter ége mond viszont valamit. Mindennek vége közel van, legyetek éberek és józanok, hogy imádkozhassatok. Hogy is szólt az első angyali üzenet? Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Ne a virtuális valóságot, a Teremtő Istent. Imádjátok. Igaz? Az imádság, az kapcsolatfölvétel az Istennel. Szoktam volt mondani nagyon sokszor, elnézést, hogy újra ismétlem, Nem akaratátvitel, hogy én akarok, és az Isten is azt akarja, amit én, hanem akaratátvétel, hogy én ráhangolom magam az Isten akaratára. Ez az egyetlen menekedés. Különben a nyakamba omlik a modern Bábel tornya. Mert Babilon leomlott, és ott maradhatok a romok alatt én is. A másik, amit mondani szeretnék, hogy Babilon minden látszat siker ellenére leomlik. Babilon jellegzetessége ez a látszat siker. Miközben minden akitú szertartáskor felpofozták a bábeli Bél papjai Nabukodonozort. Nabukodonozor a világ legnagyobbjának hitte magát, és ezért a neki adott kinyilatkoztatást egy kicsit meghamisítva, ugye, mert ő csak az arany fej volt, de azért ő a Dura mezején egy arany szobrot állított, pontosan ugyanazt, amit ő látott, azért, hogy mindenki ő előtte hajtson térdet. Nem? Imádni az azt jelenti, hogy én tudom azt, hogy nem az Isten függ én tőlem, hanem én függök az Istentől. Ez a menekedés egyetlen pontja. Ezért nincs más út. Vissza kell találni a Teremtő Istenhez. A hármas angyel üzenetnek pontosan az a nagy-nagy mondani valója, hogy mindhárom üzenetben egy hatalmas nagy felszólítás hangzik, térj vissza a Teremtő Istenhez. Térj vissza emberi léted valóság alapjához a virtuális álomból. Ébredj fel az álomból. Ne álmodozz, hanem légy ember. Két lábbal a földön, úgy nagybetűvel írva. És hogyha ezt megértjük a második angyal üzenetből, akkor ez az üzenet a mi számunkra életadó üzenet lesz. És én ezt kívánom mindnyájunknak Isten kegyelméből. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk! Megköszönjük te néked, hogy te újra és újra te örökkévaló evangéliumoddal bekopogtasz a mi szívünk ajtaján, és azt akarod, hogy ne a mi énünk Babilonját építsük, ne téveszmék útján járjunk, ne anyagi érdekek kössék meg a kezünket, hanem te legyél az, aki út vagy, igazság vagy és élet vagy, aki egész a célig vezeted a mi életünket. Adj nékünk tiszta látást, Istenünk. Add, hogy éberek és józanok legyünk, hogy imádkozhassunk. Add, hogy az imádság összekössön te veled, összekössön a másik emberrel, és úgy tudjunk nézni a te teremtett világodra, arra a világra, amit te alkottál, értünk, amit a bűn tönkretett, ami mind azt mutatja, hogy neked hamar kell jönni, mert az emberi bűn önmaga megsemmisítésére tör. Istenünk, kérünk téged, áld meg az előtted álló gyülekezetet. Áld meg minden szívet. Gyógyíts minden szemet, hogy úgy tudjunk élni és járni, hogy a te ígéd világosságot adjon, életet adjon, hogy így érjünk a célba. Jézusért kérjük ezt fiadért, hallgass meg imánkat. Amen. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mind testetek, mind lelketek fedhetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Hű az Isten, és ezt meg is cselekszi az ő végtelen kegyelméből. Amen. Amen.